mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
Na hát a vízi túra, vízi sport szabályokról fogunk beszélgetni, mégpedig a Duna Régió Vízi Turisztikai Szövetség szakmai vezetőjével, alapító alelnökével, Clemens Henrikkel, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Lehet, hogy későn szólunk, mert már túl vagyunk egy-két kánikulai hétvégén, de azért tisztázzuk, hogy hogyan lehet közlekedni, hogyan lehet sportolni a szabályokat betartva a vízen. Ez legyen az első és legfontosabb témánk, de előtte neked milyenek a benyomásaid? Gondolom sokat vagy vízen, hobbiból is, meg hivatalodból adódóan is. Mennyire fegyelmezettek a magyar átlagpolgárok a vízen, vízparton, tóparton, tópartokon?
Hát én alapvetően azt gondolom, hogy nincsen ilyen jellegű probléma, hogy a Magyarországon rengeteg vízterület van, éppen ezért rengeteg olyan vízfelület van, ahol lehet közlekedni, sportolni, túrázni, vagy esetleg a vízparton strandolni. Én a horgászatot is tulajdonképpen félig meddig valamilyen fajta vízitúrázásnak tartom, főleg a csólakból űzik. És hát ugye a nagyon nagy számok törvény alapján is azt mutatják a statisztikák, hogy az ilyen jellegű tevékenységből adódóan nagyon-nagyon kevés baleset van. Ugye a legtöbb baleset az leginkább abból következik, hogyha valakinek valami olyan rejtett szervi betegsége, valami a hideg vízzel való érintkezés után előjön, és rossz esetben sajnos akár haláleset is lehet belőle, de mondjuk vízitúrázásból adódóan elenyésző a balesetek száma.
Jó, a fürdőzésről beszéltünk is, meg ott azért egyértelműbbek a szabályok, hogy kijelölt helyen fürödjünk, stb. De amikor vízitúrázunk, vízi sportolunk, akkor néhány olyan tippet szeretnénk hallani tőled, ami hát a józanész diktálna, és hát azért nem is árt betartani, ha valakinek a józanészet sincs éppen kéznél.
Igen, hát ugye nagyon fontos, hogy azért a vízitúrázás egy fokkal bonyolultabb túratevékenység bármi más túrázásnál, már hogyha az ilyen emberi erővel hajtott járgányokról beszélünk, ideértve nyilván a gyalogtúrázást is. Ugye első és legfontosabb az, hogyha valaki teljesen kezdő, akkor próbálj meg becsatlakozni valamilyen csoporthoz. Rengeteg civil szervezet, vagy esetleg gazdasági társaság vállalkozás van az országban, aki szervez vízitúrákat, ők megszerveznek mindent. A megfelelő vízfelületre, a megfelelő embereknek hirdetnek túrákat, tehát kezdőknek egy lassú folyású, békés, nyugodt, rövid túrát csinálnak, gyakorlottabbaknak esetleg egy izgalmasabb vízre, viszik a megfelelő felszerelést, a megfelelő tartozékokat, és hát biztosítanak valamilyen fajta személyzetet, aki kíséri a csoportot, és mondja, hogy itt most balra, itt most jobbra menjenek. Hogyha valaki önállóan indul el vízitúrázni, akkor egy kicsikét tisztában kell lennie a szabályokkal, illetve azzal is, hogy hova indul el vízitúrázni. Ugye legtöbbször kenuval, kajakkal túráznak az emberek, már most egyre népszerűbb a SUP is. A kenus kajakos vízitúrázásnak vannak viszonylag egyszerű szabályai, ugye vannak kötelező felszerelések, amiket vinni kell magunkkal, illetve hát ugye a józan ész az diktálja, hogy túra felszereléseket is vigyünk, illetve olyan felszereléseket, amik a biztonságokat garantálják, tehát egy elzárt, viszatlan zsákban egy mobiltelefon, egy pótakkumulátorral, és akkor ugye itt vannak a kötelező felszerelések, a mentőmellény, evezőlapát, kötél, elemlámpa, ezek fölöslegesnek tűnhetnek, de néha hasznosak. És ami még nagyon fontos, hogy ismernünk kell a vízfelületet, ahol vízitúrázunk, ahová indulunk, illetve nyilván azt az eszközt is tudnunk kell irányítani, amivel túrázunk. Hát nagyjából ezek azok a dolgok, amiket itt nagyon általánosan össze lehet foglalni.
Maga a közlekedés. Tehát oké, most felkészültünk, menjünk végig ezen a folyamaton, felkészültünk a túrára, el tudjuk dönteni, hogy kezdők vagyunk, vagy sem, ismerjük-e azt a vizet, vagy sem, beszereztük a felszerelést. Innentől mikre érdemes figyelni?
Hát, két
amikor vízre szállunk értelemszerűen.
két, vagy inkább három nagy kategóriába lehetne megint csak általánosságban összefoglalni a hazai vízterületeket a közlekedés szempontjából. Ugye az egyik a Duna, mint hajózó út, hajóút, ott hogy a leginkább odafigyelést igénylő dolog az maga a közlekedés, a vízen közlekedő nagyhajók, motorcsónakok, szárnyashajók, személy, teherszállítóhajók. Ugye a Dunán a legfontosabb az, hogy tudjuk, ismerjük a vízikereszt, tudjuk azt, hogy mit jelentenek a hajó, mi az a hajózó, mit jelentenek a bóják, mit jelentenek a vízikereszt táblák, hogyan kell egy híd alatt áthaladni. Ugye ez a legösszetettebb dolog. Ide kezdőként egy ilyen hajózó útra nem biztos, hogy érdemes elmenni vízitúrázni. De ott vannak a nagyobb tavaink, Balaton-Velencei tó talán, ami nagy kiterjedt vízterülettel rendelkezik, illetve ott van a Tiszató is, de a Tiszató az kicsikét tagoltabb. Ott leginkább arra kell odafigyelnünk, hogy mennyire távolodhatunk el a parttól, mennyire ismerjük a viharjelzéseket, és utána maradék pedig gyakorlatilag az összes folyóvízünk, amit vízsebesség szempontjából lehet osztályozni. Ott legfőképpen arra kell odafigyelnünk, hogy ismerjük azt, hogy mi van a következő kanyar után, hogyha olyan vízfelületen túrázunk, mint mondjuk a Dunának a szigetközi mellékágrendszere, tudjuk azt, hogy ha baloldali ágba megyünk, akkor ott van a végén egy veszélyesebb pont, hogyha a jobboldali ágba megyünk, akkor ki tudjuk kerülni. Hát ehhez pedig ugye a térképek, illetve a helyi információk begyűjtése.
Hát igen, pontos. Talán az a tapasztalat megbeszélni valakivel ezeket, mert ugye nem mindenki ment még vízitúrán mondjuk a Rábán, vagy mondjuk a Tiszának a felsőbb szakaszain, ahol azért vannak elég érdekes dolgok.
Így van. Hát ugye a túraszervező cégek, az ott helyben működő civil szervezetek nagyon jó információforrások, de hogyha a vagányak vagyunk és csak úgy neki indulunk, akkor anélkül, hogy bárkit is kocsmázásra biztatnék, érdemes bemenni egy helyi egységbe, és ott az öreg horgászokat, halászokat megkérdezni arról, hogy mégis mire figyeljünk oda, hol ne kössünk ki, hol kössünk ki. Ezek mind nagyon fontos, hasznos információk, mert persze térkép, ugye érdemes beszerezni valamilyen fajta vízitúra térképet, ha éppen az adott vízfelületre ilyen van, mert a nagy internetes térképrendszerek nem biztos, hogy mindig megfelelően mutatják az adott képet.
Oké, mi van a szabálytalanságokkal? Mert ez is fontos dolog, és szerintem sokan belefutnak, hogy mi az, amikor büntethető valaki?
Hát most fontos tudni, hogy a dunai, illetve hát a vízirendészet úgy általában rendkívül rugalmas és pozitív hozzáállású. Tehát úgy fogalmazom, hogy nagyon-nagyon jó fejek. Jellemzően ugye a józanész határain belül figyelmeztetik az embert, hogy lehetőleg tartsa be a szabályokat. Hogyha mentőmellény nincs viselve, akkor nem azzal kezdődik a dolog, hogy egyből előhúzzák a csekkfizetet és büntetnek. Egyébként pedig nyilvánvalóan a szabálysértést azt ugye olyan esetben előbb-utóbb nyilván megtorolják, behajtják az emberen. A vízi rendészetnek az ellenőrzésére gyakorlatilag bárhol lehet számítani. Kiemeltem ugye a hajózó utakon, a nagyobb folyók partján. Éppen ezért hát azokat a kötelező felszereléseket, illetve azokat a kötelező dolgokat, azokat mindig mindenképpen vigyük el magunkkal, mert előbb-utóbb az ember találkozik egy ilyen helyzettel, és annak biztos büntetés a vége.
Na, akkor még egy utolsót, mert szerintem ezt nem tudjuk kikerülni egy jó kis vízitúrás beszélgetésben. Mi a helyzet az alkohollal?
Alkohol?
Igen.
Hát az alkohol...
nem létező.
Az jelen van azért a vízitúrákon, fogalmazunk így.
Az alkohol a parton marad. Hát a hajózási szabályzat azt mondja, hogy a hajó irányításáért felelős személy nem lehet semmilyen fajta ugye módítószer hatása alatt. Megítélés kérdése ez. Én például az én túráimon azt szoktam mondani, hogy bárki, aki bennül egy kenuban vagy egy kajakban, az felelős lehet a hajó irányításáért. Leginkább azért, mert ha mondjuk egy kicsikét többet hívott a kelleténél, és észrevett valami érdekesebb tárgyat a vízen, ami mások számára nem olyan feltűnő neki, viszont nagyon, megpróbálja onnan kihalászni, akkor már is irányította a hajót, és adott esetben ebből ugye lehet egy borulás, amit én nem hívok balesetnek, mert a borulás legtöbbször csak arról szól, hogy az ember egy jót fürdik, de ugye lehetnek ebből problémák is, tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy miután véget ért a vízitúra, utána nyugodtan fogyaszthat, amit csak gondol, de a vízen ne.
Oké, nagyon fontos. A magyar vizitúra.hu oldalon van egy csomó dolog, amit érdemes elolvasni, megfontolni, meg a Duna Régió Vizituristikai Szövetséget is lehet kontaktálni, gondolom, hogyha valaki tervez ilyesmit, és szeretne érdeklődni a fontos tudnivalókról.
Pontosan bármilyen úton, módon föl tudja velünk fenni a kapcsolatot, és akkor mi segítünk, illetve elirányítjuk a megfelelő tervezethez, a megfelelő céghez, és akkor egy jó kis vizitúrája lehet.
Oké, Henrik, nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy sokan választják a hazai folyókat, tavakat vizitúrázásra, sportolásra. Szép napot nektek, jó munkát!
Így van. Én is köszönöm szépen, és jó vizet mindenkinek is.
Köszönjük!
Sziasztok!
Szia-szia!
Klemenc Henrikkel beszélgettünk, a Duna Régió Vizituristikai Szövetség szakmai vezetőjével, alapító alelnökével. Közben eszembe jutott, hogy pont aktuális is a vizitúra abból a szempontból, hogy mintha most lenne, most lehet nevezni szerintem a PET kupára a Tiszán, ami azon kívül, hogy egy nagyon klassz túra, azon kívül elképesztő fontos környezetvédelmi dolog is, rengeteg szennyeződést, illetve a műanyag hulladékot szednek össze ezen a túrán, de meg fogom pontosan nézni, de én úgy emlékszem, hogy még lehet nevezni, és hozzájárulni ahhoz, hogy egy picit kitisztítsuk ezt a szép folyót.
Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
Na András, mivel megyünk tovább?
Mivel muszáj. Ja, nem így értetted?
Azt foci, gondoltam, hogy foci, még egy picit.
A foci még megy.
A foci.
Igen. A következő üzenetek jöttek, a sport képes az összetartozás érzését adni, amivel el lehet terelni a figyelmet különböző társadalmi problémákról. Egy könnyebb, gyorsabb ide a képét adja, írja Kassandra. Ha csak a stadion építése múlna, akkor úgyis elértük volna ezt az eredményt, ha én vagyok az edző. Rossi munkája nélkül még mindig sehol se lennénk, írja Viktor hallgató. A negyedik legélhízottabb lakosság hiába támogatja erején felül a versenysportot, a napi tömegsportra kéne ösztökélni, amikor a kórházi kezelésre is kevesebb szükség lenne, írja Balázs hallgató. Ez egy komplex dolog, normális infrastruktúra nélkül nincs sport, illetve beszélni kell az utánpótlás nevelésről, és nézzük meg, hogy az agyon ekézett Puskás Akadémiáról jött több játékos. Azt is fontos megemlíteni, hogy demagóg dolog azt szajkozni, hogy 10 év alatt elköltött 490 milliárd forint oldaná meg az egészségügyi gondait, amire egyébként 2010 óta jóval többet költött az állam. Aztán már megint a ló másik oldalán lógunk, nem kellene óvatosabban, hogy később ne kell megint szembe röhögni magunkat? Ezt most nem értem. Egy állami beruházásnak elsőlegesen nem kell, hogy nyeresége legyen, írja egy másik hallgató. Az emberek pénzéből felépített stadionokért fizetnek bérleti díjat a magánkézben lévő klub csapatok, teszi fel a kérdést egy másik hallgató. Azt mondja, a stadionokra sok mindent lehet használni.
A stadionokat sok mindenre lehet használni.
Aztán,
ezek ilyen próbáltunk pro és kontra
érveket. Nem volt sikert, lehetséges 9 pontból 2-t szereztünk, a csapat kiesett, nem volt halálcsoport. Fáradtak voltak a portugál, francia és német csapatok, mert a topligák topjátékosairól van szó. A stadionokra elköltött sok száz milliárd, és a csapat teljesítmény között nincs összefüggés, lásd csehek, ukránok. Azt mondja, hogy tudnánk-e adni infót a soroksári Dunaágra, úgy tudom, vízisport, a horgászás, pihenés jelzett területek, rendszeresen itt tevezek egyesületben, mit keresnek itt a motorcsónakosok, ritkán látni rendőrt a vízen. Hol
hát egyébként ez pont
a szabályoknak.
Pont, amit említettünk, magyar-vizitúra.hu, vagy a Duna Régió Vizituristikai Szövetséget érdemes kontaktálni többek között. Itt biztos, hogy a szabályokat megtalálod. Közben megnéztem, a Tiszatavi verseny az megvolt júniusban a PET kupán. PET kupa Tiszatavi versenye, de a 9. felsőtiszai verseny az július 31 és augusztus 8 között lesz. Ez a hagyományos leghosszabb verseny a folyó felső szakaszán. Itt, hát ide elég kitartó csapatok nevezését várják. Ha lehet még egyáltalán nevezni, most hirtelen nem találtam meg, de hogyha jól láttam, akkor lehet, hogy lezárult már a nevezés a Petkupa versenyekre. Minden esetre nagyon érdemes nyomon követni ezeket a versenyeket, mert tényleg tök jó célt is szolgálnak.
Aztán olvastam egy cikket, hogy kézilabdára egy csarnok ülőhelyre lebontva ötször több TAU támogatás jut, mint a focira, ráadásul ott kevesebb sikerünk van az utóbbi években, olimpiára sem jutunk ki. Ettől függetlenül irreális, ami a fociba megy. Akárhogy nézzük, számoljuk, egy Paks mezőköves meccset is többen néznek a helyszínen és a tévében, mint egy úszó OB-t, vagy egy Fradi Dózsa jégkorongot, plusz nem véletlen, hogy a nyugat-európai topcsapatok ultrái is azt hangoztatják, hogy UEFA, FIFA, maffia. Uh-huh. Aztán az EU-t fejleszteni nem éri meg, mert támogató ágazat nem hoz pénzt, csak viszi. Persze csak nem mutatható ki, hogy a jó egészségügy mennyivel hatékonyabb, ehhez képest a stadion felépül kész, a benne rendezett esemény meg hoz bevételt. A foci tömegsportként egy zsákutca, aki szurkolni megy, nem lesz egészséges, és nem biztos, hogy focizik is szabad idejében. Ha tenni is, két csapatnyi embert rendszeresen összehozni kihívás. Tehát erre hivatkozni álságos, mert emiatt nem lesz kevesebb az egészségügyi látogatók száma. Valamiféle egyedileg is művelhető sporttámogatása sokkal őszintébb lenne a cél érdekében, írja Gabesz. Engem csak az idegesít, hogy a plebs nem mehet be mozogni a csiliárdokért felépített stadionokban, legalább kocogni lehetne, vagy szabadtéri kondi eszközök lehetnének, de ezek mind focira épültek, a pályán kívül nincs semmi, régen legalább egy futókör volt körbe, írja a hallgató. Tehát, hogy ilyenek, és ez nem nagyon jönnek pró érvek, az a baj,
hát
hogy...
nehéz, ugye voltak, és ezeket nagyon szépen köszönjük, mert tényleg arról szólt ez az egész, hogy egy értelmes párbeszédet, vagy vitát generáljunk erről a témáról. Ha még van akkor a csőben, akkor nyugodtan küldjétek 06302010909. Most viszont Ács Gábor jön, és az utazási rovatunk alapvetően az új uniós oltottsági igazolványról fogunk beszélgetni.
Igen, van egy breakingünk is, ugye sokat beszéltünk mi is arról, hogy az építő anyagok nagyon megdrágultak, és péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor részleteket is elárult, hogy hogyan szeretné a kormány megakadályozni a további árnövekedést. Októbertől kiviteli korlátozást vezetnek be az épületfára, a vasra és az acélra. Erre engedélyt kell majd kérnünk, ennek 4 hónap az átfutási idője, amíg az EU nem dönt erről. A kivitel esetében kötelező bejelentést és állami elővásárlási jogot vezet be a kormány. Aztán van néhány olyan építőanyag a miniszterelnök szerint, ami extra profitot akarnak realizálni, ami nem fogadható el, és erre azt mondta, hogy meghatároznak egy árszintet, és az a fölötti rész 90%-át profitadóval vonják el, ez például a kavicsra...
Extra profitadó, igen.
Igen, kavics, és a sóderre mindenképpen fog vonatkozni. Nem a
tehát
kis
hatósági pénz... árszintes lesz, igen. Akkor egyelőre úgy tudjuk a kavics és a sóder, de más termékeknél is készülnek erre, és az árszint fölötti összeg 90%-ára egy extra profit adót vezet be a kormányzat.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.